Lehet, hogy sok embernek van olyan tapasztalata, hogy amikor idős emberrel beszélgetsz, most nem mondom meg, hogy hány éves kortól idős az idős ember, mindenki találja ki, de hogy amikor idős emberrel beszélgetsz, akkor az idős embereknek rengeteg mondani valójuk van. Tehát lehet, hogy egy rövid kérdést fölteszel, és aztán egy fél óráig válaszolnak rá. Vagy. Ez azért van, mert egyébként természetesen összegyűlt az elmúlt 60, 70, 80, 90 vagy 100 év alatt annyi tapasztalat, annyi történet, annyi minden, amit hát szívesen elmondanak az idős emberek, és amikor megosztják ezt veled, akkor úgy jön minden. Tehát, hogy rengeteg dolog. Az idős embereknek a tapasztalatára óriási szükség van. Mindaz, amit ők megtapasztaltak, átéltek, az a következő generációnak egy olyan áldás lehet, egy olyan bátorítás lehet, amit ha nem tudnak, vagy nem hallgatnak meg, vagy nem figyelnek oda, akkor az hiányozhat, vagy bizonyos bölcsességek nem lesznek az ember életébe. Főleg, ha valaki nem csak idős ember, hanem Krisztusban újjászületett ember, igazi keresztény ember, akkor még inkább a Szentlélek annyi mindent adott neki már, annyi csodán keresztül vitte őt, hogy ezeket a történeteket vagy megtapasztalásokat mindenképpen érdemes meghallgatni. Én ma tulajdonképpen egy idős embert hívtam ide, aki elmondja a tapasztalatait. És ez az idős ember nem más, mint maga Dávid király. A 139. Zsoltár, amit hát többek között, sok Zsoltár között, amit ő írt, ez valószínű, hogy már az idős korában írta, és mindaz, amit leír a 139. Zsoltárban, az tulajdonképpen egy ilyen visszaemlékezés, egy ilyen hatalmas nagy megtapasztalás, vagy bizonyságtétel, tanúságtétel arról, hogy milyen az Isten, hogy mit tapasztaltam meg az Istennel. És amikor majd hallgatjuk ezt a bizonyságtételt, hogy milyen az Isten, mit tapasztaltam meg az Istennel, akkor te, aki ott ülsz a székeken, akkor bizonyos dolgokra azt mondod, hogy ez tényleg így van, én is ezt tapasztalom. Tényleg ilyen az Isten. Tényleg ez így működik. Először szeretném felolvasni a 139. Zsoltárt, és így hallgassuk majd, mint egy idősebb embernek a bizonyságtételét, és aztán majd megnézzük, hogy részleteiben is, hogy pontosan mit is akar elmondani Dávid király nekünk. Tehát a 139. Zsoltár így hangzik. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed a szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemem sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom fölfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a halottak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne engem. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnád, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint nappal a nap, a sötétség pedig nem volna olyan, mint a világosság. Te alkottad a veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titokban formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták a szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem a szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid, akik hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem el gyűlölőidet, Uram, ne utáljam el támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg engem, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Föltetted már magadnak azt a kérdést, hogy miért élek? Az ember tinédzserkorban jut el odáig, hogy amikor amikor először elkezd gondolkodni ezen, hogy miért is élek én ezen a világon, miért kell nekem megszületni. És aztán később az élet különböző szakaszaiban újra és újra előjöhetnek ezek a kérdések, hogy miért élek én? Miért születtem meg erre a világra? És ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, vagyis hát, hogy mi értelme van egyáltalán az életnek? Amit ez a Zsoltár mond, az tulajdonképpen erre a kérdésre egy nagyon fontos válasz. Dávid király azt mondja, hogy azért élek, mert az Isten akarta, hogy éljek, pont, ennyi. Mert az Isten úgy akarta, hogy megszülessek. Egyébként mindenki persze más választ ad erre a kérdésre. Emlékszem, hogy sok olyan emberrel találkoztam már itt Magyarországon, akik egy ilyen kérdésre, hogy miért is élek én, főleg az olyan emberek, akik már 60-valahány évesek, akkor azt mondják, hogy hát tudod, én egy ilyen ratkó gyerek vagyok. Tudja valaki, mit jelent ez a ratkó gyerek? Igen. Akkoriban, az 50-es éveknek az elején volt egy aranyos miniszterünk, úgy hívták, hogy Ratkó Anna, és tudom, valami népjóléti, vagy akármilyen miniszter volt. Az ő minisztersége alatt olyan törvényeket hoztak, ami ösztönözte az akkori, hát elég zűrös Magyarországon a gyerekszületéseket, háború, meg mindenféle nehézségek miatt kevés volt az ember, és hozott olyan törvényeket, amelyek segítették azt, hogy szülessenek a gyerekek. És abban az időben ennek a törvénynek az eredménye az volt, hogy egyrészt ösztönözték a gyerekszületést, másrészt volt valami adó is, hogy akinek viszont nem volt gyereke, annak adót kellett fizetni. Tehát, hogy aki nem vállal a gyereket, vagy bármi oknál fog, az járuljon hozzá ahhoz, hogy a mások, akik, hogy hívták, gyermektelen adó, köszönöm szépen, van szakértőnk is, majd aki segít nekem ebben. Tehát volt ilyen gyermektelen adó, és ez mind arra ösztönözte az embereket, hogy vállaljanak újabb és újabb gyerekeket, és hát az emberek mit csinálnak ilyenkor, vállalnak újabb és újabb gyerekeket, és vannak emberek, akik ilyen 60 fölött vannak már, akik visszaemlékeznek, és azt mondják, hogy én azért születtem meg, ma akkor ilyen idők voltak, és hát az volt a trendi, vagy nem tudom, vagy azt kellett követni, hogy szülessenek a gyerekek, és kész. Én ezért születtem meg. De biztos. Nem az Isten akarta, hogy megszülessen az a valaki, aki akár abban a korszakban született? Mert ha az Isten nem akarta volna, az Isten nem adott volna életet, akkor az a valaki nem születik meg. Mert az élet és a halál kérdés az nem a mi kezünkben van, az Isten kezében van. Abban az időszakban tehát volt egy ösztönző rendszer, ami persze segített, de nem felejtsük el, hogy akár van ilyen, akár nincs ilyen, a lényeg az, hogy Isten adja az életet. Mostanában is olyan időket élünk, amikor Magyarországon hát ösztönzik a gyerekek születését, ugye? És hogyha 20-50 év múlva majd megkérdezzük valakitől, hogy te miért vagy, miért születtél erre a világra, akkor lehet, hogy azt mondja, hát tudod, akkor volt az a csok törvény, és akkor a szüleim még bevállaltak kettőt. És lehet, hogy ez racionálisan így van, mert ez lehet, hogy segíti az emberek gondolkodását, és ez eredményeket hoz ilyen értelemben, de biztos, hogy csak erről van szó. Biztos azért születik meg egy újabb gyerek Magyarországon, mert van ilyen törvény, vagy olyan törvény. Dávid király azt mondja, hogy én azért születtem meg, mert az Isten úgy tervezte, hogy nekem meg kell születni. Ez a bizonyságtételt mondja el, hogy te alkottad a veseimet. Nem azt mondja, hogy véletlenül én voltam a legkisebb a családban, utoljára én születtem meg, hát a szüleim még bevállaltak, hogy becsúsztam, vagy nem tudom, meglettem én is. Tehát nem erről beszél, hogy én a legkisebb, még úgy életet kaptam, hanem azt mondja, hogy az Isten alkotta a veseimet, ő formált az anyám méhében, és ez milyen fantasztikus, azt mondja, hogy magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos ez az isteni terv. Egyszerűen csodálkozik Dávid azon, hogy milyen fantasztikus az Isten, hogy őt megformálta az anyja méhében, és adott neki életet. Azt mondja, hogy csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Nem véletlenül születtem erre a világra. Nem csak úgy megszülettem, és akkor, ja, hogy Isten azt mondja, ja, tényleg te is itt vagy, akkor a legkisebb, hanem az Isten tudatosan fölkészítette a szüleit, már az Isten formálta az anya méhében, az Isten ott volt vele minden pillanatban. Alaktalan testemet már látták a szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok száma is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Az idős Dávid visszagondol, és azt mondja, hogy az én életem akkor kezdődött, amikor a fogantatás pillanatában életet kaptam, és az Isten elkezdett formálni engem, és már akkor, amikor még semmi nem látszott belőlem, az Isten már látta ezt az egészet, és volt egy isteni terv, ami meg volt írva az Istennél, és ezt az isteni tervet, amikor megértettem, és végigéltem ezt az életet, azt mondja, hogy ez fantasztikus. Te hiszel ebben, hogy van egy ilyen isteni terv az életedre nézve? Hogy nem véletlenül születtél erre a világra? Hogy nem egy szerencsétlen vagy, hanem az Isten ajándéka vagy, mert az Isten, amikor életet ad, akkor ajándékot ad. Ez a legnagyobb ajándék. Ennél többet nem tud adni. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, milyen hatalmas azoknak a száma. Ez a mi, a szándékaid, az a terveidet is jelentheti, hogy milyen fantasztikus az Isten terve. És hogy ennek a száma az számtalan. Tehát, hogy az Istennél nem egy dolog van, hanem számtalan terv van, számtalan jó dolog van az Istennél elkészítve, amelyet oda akar adni valakinek, és ez a terv onnan indul, hogy valaki megfogan az édesanyjának a méhében. És Dávid király erről beszél, és ez lelkesíti, és azt mondja, hogy számolgatom ezeket a dolgokat, ezeket az isteni terveket, amelyeket átéltem, és milyen fantasztikus az Isten, sőt, még egy hasonlatot is mond, és azt mondja, hogy az isteni terv az olyan fantasztikus, és olyan sok van belőle, hogy több, mint a homokszem. Hány homokszem van? Fogalmunk sincs. Megszámlálhatatlan. Nincs olyan lehetőségünk, hogy ezt pontosan tudjuk. És azt sem tudjuk, hogy az Istennél mennyi terv van. És gondolj bele, hogy amikor te megszülettél, bármilyen családba, bármilyen hátrányos vagy szuperhelyen jöttél világra, bármi is volt a háttér, bármit is mondanak a szüleid, mégis az Isten adta az életet neked. Nem túl rég hallottam egy olyan történetet, aki elmondta azt, hogy azért született meg a világra, mert nem sikerült az abortusz. És ez egyrészt szomorú, másrészt kinek a kezében van az élet? Hogy az Isten mégis úgy döntött, hogy annak a valakinek meg kell születnie. Mert az isteni terv elkezdett formálódni az életében. Tulajdonképpen Dávid elkezd lelkesedni, és képzeljétek el, egy idős ember azt mondja, hogy képzeljétek el, az egész életem arról szól, hogy az Isten szépen formált engem, kialakított, megszülettem, és elkezdtem élni egy életet, amiben persze sok minden volt, de az Istennek a terve, az Istennek a jósága, az Istennek a gondoskodás, az fantasztikus. Nem túl régen voltam egy olyan előadáson, ahol hát egy kicsit ilyen jövőkép is volt benne, meg az embereket arra próbálták fölkészíteni, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy egészséges legyél, meg ne égjél ki, vigyázz magadra. És ez a Paul Landers nevű előadó elkezdett beszélni arról, hogy az orvostudomány annyira fejlődik, hogy a következő 50-80 év az már arról fog szólni, hogy az embereknek az átlag életkora, az nem ez a 70, mit tudom én, 80 év körül, attól függ, milyen országban él valaki, hanem föl fog menni 100 fölé. Én már lehet, hogy ezt nem élem meg, de a következő generációk majd azt fogják átélni, hogy 100 körül lesz az átlag életkor. És hát az a kérdés, hogy ez jó vagy nem jó? Sokáig fogunk élni, jó lesz? Hát a válasz erre az, hogy miért ne? Hát hogyha minden szép, akkor persze ez jó dolog. És akkor a negatív dolog az volt benne, hogy oké, de ha 100 évig élünk, akkor ez azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár az 80 év lesz. És akkor már nem annyira boldog az ember. És mindez azért lehetséges, mert óriási módon fejlődik a tudomány, mindenféle DNS térkép, meg akármilyen dolgok előjönnek, amelyek előre meghatározhatják azt, hogy mikor leszel beteg, mikor nem, meddig fogsz élni, sok mindent lehet előre tudni. És ez egyrészt rendben van, persze fejlődik a tudomány, és akkor lelkesedjünk ezért, örüljünk ennek, meg használjuk ki, de ne felejtsük el soha azt, amit Dávid mond, hogy bármilyen magasra fejlődik a tudomány, és hogyha a születésed pillanatában meg fogják neked mondani, hogy mikor leszel beteg, meg mikor leszel egészséges, még azt is meg fogják mondani, hogy körülbelül mikor fogsz meghalni, meg nem tudom, mindent meg fognak neked mondani, akkor se felejtsd el, hogy az élet az Isten kezében van. Hogy az életet az Isten adja, és az élet az a legnagyobb ajándék. És hogy az Isten formált téged, és az Isten akarta, hogy megszülessél, és az Isten dönti el, hogy mikor fog hazahívni téged. Hiszel ebben, hogy az Isten ilyen gondoskodó Isten? Hogy te nem egy szerencsétlenség vagy nem egy csúcsteljesítmény, vagy nem tudom, egy kedvenc, vagy bármi, hanem egyszerűen az Istennek az ajándéka. Hogy nem véletlenül születtél erre a világra. Dávid a 139. Zsoltárban az egyik legfontosabb üzenetként azt mondja, hogy ezt fogadjátok el. Én, mint idős ember, azt mondom, hogy ez így van. Ezt tapasztaltam, ezt mutatta nekem a Szentlélek, ezt éltem meg egész életemben. És hogy ez egy fontos bizonyságtétel. És ahogy éled az életedet, formálódjon benned is ez a hála, hogy de jó, hogy az Isten megteremtett engem. De jó, hogy az Isten velem volt. Az elmúlt héten többször végigolvastam a 139. Zsoltárt, és tulajdonképpen a 139. Zsoltár kicsit úgy képzeltem el, mintha beszélgetnék Dáviddal. Persze ezt nem tudom megtenni, mert ő már régen nincs az élő között. De tulajdonképpen amiket elmond a Zsoltárban, az olyan, mintha néhány kérdésre válaszolna. Mint hogyha egy idős emberrel beszélgetnék én, vagy beszélgetnénk mi. Én úgy szeretném folytatni, amit elmondok, hogy képzeljük el, hogy itt van Dávid király, egy idős ember, akitől megkérdezünk dolgokat, és válaszol a 139. Zsoltáron keresztül. Illetve hát néhány dolgot még hozzá tudunk tenni, ami a Bibliában benne van az ő életével és az élettapasztalataival kapcsolatban. Szóval én szívesen föltettem azt a kérdést, hogy Dávid, te hogy élted meg a nehéz időket? Mert azért mindenkinek az életében vannak nehéz idők, ugye? Aki még keveset élt, annak kevés nehéz idő volt az életében, aki már sokat élt, annak már sok nehéz idő volt az életében. És ha föltesszük ezt a kérdést, hogy élted meg ezeket a nehéz időket, akkor a 139. Zsoltárban, amit Dávid elmond, az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy tudod, az Isten mindig velem volt. A nehéz időkben is, a jó időkben is, szép napokon is, meg a borús napokon is, de az Isten az ott volt velem az életem minden másodpercében. És ha elkezdünk gondolkodni, hogy miket is élt meg Dávid, akkor ebben a beszélgetésben lehet, hogy Dávid el tudná mondani, hogy tudjátok, amikor fiatal ember voltam, egyszer egy olyan helyzetbe keveredtem, hogy le kellett győznöm egy ellenséges óriást, akit úgy hívtak, hogy Góliát. Ismeritek ezt a történetet? Szerintem Dávid azt mondta volna, hogy képzeljétek el, nem féltem. Oda mentem, láttam, hogy itt van egy nagy hőzöngő valaki, szídja az Isten, szídja az Isten népét, és azt mondtam, hogy ez tűrhetetlen. És egyáltalán nem féltem tőle. És úgy döntöttem, hogy kiállok ellene, mert annyira bátor voltam, és annyira betöltött az Istennek az ereje, hogy tudtam, hogy le fogom győzni ezt a valakit. És ez egy csodálatos győzelem volt. Szerintem, ha Dáviddal beszélgetnénk, ezt a történetet biztos nem hagyná ki, hogy elmondja nekünk. Hogy én legyőztem Góliátot. Mert az Isten ott volt velem, és nem féltem. Valószínű, hogy olyan dolgokat is elmondana Dávid, hogy képzeljétek el, amikor a Góliát meccsen túl voltunk, akkoriban az Isten népének a királya egy elég zűrös ember volt. Annyira zűrös ember volt, hogy néha démonok gyötörték. Szóval ez már úgy az alja valaminek, tudjátok, hogyha valaki démonokkal problémázik, tehát hogy nem megszabadul ezektől, hanem gyakorlatilag ez egy mindennapos dolog volt. És azt mondja Dávid, hogy képzeljétek el, hogy voltak olyan dicsőséges napok az életemben, mert szerettem zenélni, vagy lantozni, nem tudom, mondjuk azt, hogy gitározni, és ott behívtak a király palotájába, és amikor a főnököt, a királyt gyötörték a démonok, és teljesen zűrös volt, meg elborult az agya, akkor képzeljétek el, elővettem a hangszert, elkezdtem csak játszani, dicsőítettem az Istent, és elmentek a démonok. És utána megrendelték tőlem ezt folyamatosan, hogy mindig zenéljek, mert akkor a király nyugodt volt. Ez volt a gyógymód. Dávid visszagondolhatott erre is, hogy figyeljetek, az Isten velem volt minden pillanatban. Én még tapasztalatlan fiatal ember voltam, nem tudtam semmit különböző dolgokról, de olyan csodákat éltem át, amiben egyszerűen belengedett az Isten. Csak gitároztam, és óriási szellemi dolgok történtek. Csak a palitjámmal eldögtem egy követ, és óriási győzelem lett az eredménye. Dávid olyanról is beszélt volna biztos, ha megkérdeztük volna, hogy élted meg a nehéz időket, hogy az Isten mindig velem van, és képzeljétek el, voltak olyan pozitív, jó dolgok is, amikor győztes harcokban ott voltam, fiatal harcosként vezettem az Isten háborúit, és győztesen visszajöttünk, és nagyon jó volt, amikor fogadtak örömmel, és a győzelemnek az örömét át tudtuk élni. De újra és újra mindig győztünk, és az Isten mindig velünk volt. Dávid biztos, hogy beszélt volna erről is. De arról is, hogy tudod, voltak nehéz idők. És a nehéz időkben benne volt az, hogy volt, amikor hajléktalan voltam. Elég nagy különbség, mert tudjuk, hogy ő a végén király lett, de volt egy olyan időszak, amikor ő hajléktalan volt. Nem volt otthona, nem tudott hazamenni, egyik barlangból ment a másik barlangba, és bújdosott azért, mert az akkori hatalom üldözte őt. Én nem tudom, hogy mennyire jó hajléktalannak lenni, vagy nem. Inkább azt mondom, hogy nem jó, mert nem próbáltam még ki, de nem is szeretném kipróbálni. Mert egy ilyen, bennem egy ilyen félelmet gerjesztem, hogy hajléktalannak lenni, de ő ezt átélte. Hogy tudod, voltam hajléktalan. Mentem egyik helyről a másikra, fák és bokrok alatt aludtam, meg barlangban aludtam, közben az életemet mentettem. De ne felejtsétek el, hogy amikor ilyen időszakban voltam, és hajléktalan voltam, az Isten akkor is velem volt. Soha nem engedte az Isten, hogy valami bajom történjen. Az Isten mindig velem van. Aztán elbeszélhetett volna olyan történeteket is Dávid, hogy tudjátok, a nehéz idők abból is következtek, hogy volt, amikor elfelejtettem az Isten nagy és tökéletes tervét. Egy más irányba mentem el. És ennek komoly következményei lettek az életembe. De amikor bűnöket követtem el, az Isten akkor se hagyott el. És biztos elmondaná azt a történetet is, mert Dávid elég őszinte ember, és azt tapasztaljuk a Bibliából, hogy ilyen szókimondó, bátor ember volt. Hogy tudjátok, egyszer volt egy nő, akit nagyon megkedveltem, volt férje, de ez engem nem zavart. A férjét eltettem lábalól, a nőt megszereztem magamnak, és aztán rá kellett jönnöm, hogy amikor ezeket tettem, az Isten ugyanúgy ott volt velem, mert nem engedte, hogy ez örökké tartson. Az Isten jósága és az Isten kegyelme ott volt, megkeresett, elküldte a prófétát, szembesítette a bűneimmel, és újra meg kellett érnem. Mert az Isten akkor is ott volt, amikor a legtávolabb voltam tőle, amikor a legnagyobb bűnöket követtem el. Biztos elmondaná Dávid azt is, hogy a tapasztalatai alapján az istentelenségnek, az Istentől való eltávolodásnak mindig komoly negatív következményei vannak. Biztos beszélne arról, hogy tudjátok, nagyon nagy fájdalmakat éltem meg. Nagyon nagy mélységeket éltem meg. Azért, mert hűtlen voltam az Istenhez. Azért, mert gonosz dolgokat követtem el, vagy bűnöket követtem el. De mégis az Isten az velem volt. Biztos beszélne arról, hogy tudjátok, volt egy olyan időszak az életemben, amikor az egyik fiam úgy döntött, hogy ő lesz a király. Absalom volt ez a fiú, aki föllázadt az apja ellen, és biztos elmondaná Dávid, hogy képzeljétek el, az Absalom magához édesgette az embereket, kikiáltotta magát uralkodóvá, vezetővé, királyá, szembefordult velem az apjával, és nekem le kellett mondanom a trónról, el kellett menekülnem a palotából, ki kellett mennem a városból, és menekülni kellett, mert a fiam föllázott ellenem, és ez annyira komoly kérdés volt, hogy ki lesz utána a király, hogy az élet-halál kérdés volt. Vagy ő fog életben maradni, vagy én. A saját fiam meg akart ölni engem. Ugye ez kemény helyzet. Valaki átéli azt egy édesapa, hogy a saját fia az életére tör. Dávid bizonyára elmondaná azt, hogy ebben a szörnyű nehéz helyzetben, amikor menekülni kellett Jeruzsálemből, és a szűk csapatával vonult és próbált fedezéket találni, vagy menedéket találni, akkor azt mondaná, hogy de ne felejtsétek el, az Isten akkor is ott volt velem. Amikor Absalom fiam az életemre tört, amikor bement a városba, el akarta foglalni a trónt, az Isten akkor is ott volt velem. És az egyik bizonyíték, hogy ott volt velem az Isten akkor, bizonyára ezt is elmondaná Dávid, megírtam a 22. Zsoltárt menekülés közben. Amit úgy kezdtem el, hogy én Istenem, tudjátok folytatni? Miért hagytál el engem? De aztán a vége a Zsoltárnak nem ez, hogy az Isten elhagyott, hanem az, hogy az Isten gondoskodó Isten, hogy az Isten jó Isten, hogy az Isten az olyan, aki a nehézségekben is folyamatosan ott van, az emberrel. A 139. Zsoltárban Dávid ezt írja le, ahogy visszagondol ezekre a nehéz időszakokra. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, hát volt ilyen, amikor a sötétség majdnem elnyelte őt, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, tehát, hogy magyarul minden beborul, minden sötét, minden fekete lesz, semmi remény. Úgy folytatja, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint nappal a sötétség, pedig olyan, mint a világosság. Vagyis azt mondja, hogy az a hatalmas sötétség, ami körülvett engem a nehézségekben, a fiammal kapcsolatban, a üldözésekben, a nehézségekben, a bűneimben, a nyomorúságaimban, amikor a sötétség rám telepedett, akkor az Isten ott volt velem, és az Isten azt mondta, hogy ez nem olyan sötét, hogy én ezt ne tudnám világossággá formálni. Te hiszel abban, hogy amikor jönnek a sötét napok, bármilyen sötét nap, az nem olyan sötét az Istennek, hogy ő ne tudná azt világossággá formálni. És az idős Dávid a 139. Zsoltárban tulajdonképpen ezt mondja el, hogy persze a szép napok nagyon jók, és ott van velem az Isten, és akkor nem gond ezt megtapasztalni, de amikor nagyon nehéz volt, amikor egyedül voltam, amikor az életemért küzdöttem, akkor is ott volt az Isten velem, és mindig kimentett. Ha te hiszed ezt, hogy a nehéz napokban, a sötét napokban az Isten ott van veled, és ki fog menteni, akkor boldog leszel. Ha tudod és hiszel az Istenben. Egy következő kérdés. A 139. Zsoltárban elég sokat beszél Dávid a problémákról, a nehéz emberekről, gyűlöletről, haragról. És szívesen megkérdeztem volna tőle, hogy Dávid, te hogy kezelted ezeket a nehéz embereket? Királyként, hát rengeteg emberrel került kapcsolatba. Normálissal is, meg kevésbé normálissal is. Becsületessel is, meg kevésbé becsületessel is. Olyan emberekkel is, akik tisztelték a királyt, olyanokkal is, meg akik nem tisztelték a királyt, és nem érdekelte őket senki és semmi. Szóval mindenféle emberrel. És amikor ezt a kérdést föltennénk, hogy Dávid, te hogy kezelted ezeket a nehéz embereket, akkor... Hát a 139. Zsoltár alapján azt mondhatjuk, hogy Dávid valami olyan választ adna, hogy tudjátok, voltak emberek, akiket nagyon-nagyon utáltam. Gyűlöltem őket. Annyira gyűlöltem őket, hogy legszívesebben agyonütöttem volna őket, de mivel ezt nem tehettem meg, inkább Istennek mondtam, hogy büntesd meg őket te. Haragudtam rájuk, utáltam őket és gyűlöltem őket, mert rengeteg harag gyűlt föl és frusztráció gyűlt föl az életembe a gonosz emberek miatt. Vagyis azt mondja Dávid, hogy annyi konfliktust éltem meg, és annyi frusztrációt szedtem össze az életembe, hogy ez leterhelte a lelkemet. Rengeteg probléma és rengeteg nehézség. És rengeteget panaszkodtam, általában nem más embereknek, nem másokat akartam leterhelni, ezzel mindig Istennek panaszkodtam. Hogy látod Istenem, ő milyen gonosz, látod Istenem, ő mennyire korrupt, látod Istenem, ő mennyire elfordult tőled, ilyen gonoszság, olyan gonoszság, ilyen törvénytelenség és olyan törvénytelenség, királyként ezt az egészet látja. Látja az egész népet, és látja, mennyi gonoszság van. És nagyon sokszor úgy élte meg Dávid ezt, hogy ezek az emberek neki a személyes ellenségei. Ha az Isten bántják, ha az Isten törvényét nem tisztelik, ha a királyt nem tisztelik, akkor az Isten nem tisztelik. És azt mondja Dávid, hogy annyira leterhelt ez az egész, hogy tele voltam haraggal, tele voltam keserűséggel, utálattal, és legszívesebben nagyon csaptam volna néhányat közülük. Te voltál már ilyen helyzetben? Legszívesebben nagyon csaptál volna valakit. Jó, nem igazán, csak úgy kicsit. Mikor úgy nagyon tele vagy gonoszságokkal, manipulációval, olyan dolgokkal, ami rengeteg frusztrációt okoz az embernek. És a 139. Zsoltárban mondja Dávid, hogy leírtam azt, hogy hát uram, hát ne gyűlöljem-e a gyűlölőidet, uram. Ne utáljam én is azokat, akik téged utálnak. Hát dehogy is nem. Én gyűlölök, és utálok. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Dávid, amikor ezeket mondja, akkor nagyon őszinte, ugye? Idős emberek szoktak őszinték lenni. Egyszer megérték az életet, és elmondják. És elmondja azt, hogy mennyire nehéz volt neki. És hogy mennyi érzelmi hullámzást élt meg ezen a területen. De aztán úgy folytatja, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet, próbáld meg, és ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess engem az örökkévalóságnak az útján. Vagyis Dávid valami olyasmit mond, hogy mindaz igaz, hogy utáltam és gyűlöltem bizonyos embereket, de rá kellett jönnöm valamire. Az Isten megtanított valamire, hogy ez nem tarthat örökké. Lehet, hogy igazam van, vagy én úgy élem meg, hogy valaki gonosz, valaki nem becsületes, valaki nem jó. Lehet, hogy igazam van, de senkit nem érdekel az igazságom, mert ennél van egy sokkal fontosabb dolog, hogy Isten engem az örökkévalóság útján vezessen. Ne a gyűlölet útján, ne a harag útján, ne a bosszúnak az útján, hanem az örökkévalóságnak az útján vezessen. És Dávid fölismeri ezt, hogy vannak különböző utak, és azt mondja, hogy akármennyire leterhelnek ezek a gonosz emberek, akármennyire utálom és haragszom rájuk, én úgy döntök, hogy az örökkévalóság útján akarok menni, és bizonyára tudna beszélni Dávid arról, hogy tudjátok, meg kell bocsájtanom Saulnak. Pedig az életemre tört, és miatta lettem hajléktalan. Az életemből elpazaroltam több évet azért, mert ő gonosz volt. De én nem a gyűlölet útján akarok járni, hanem az örökkévalóság útján, ezért megbocsájtottam Saulnak, és elengedtem neki ezeket a bűnöket. Dávid beszélne arról, hogy meg kellett tanulnom, hogy a bosszúállás nem az én utam, a bosszúállást az Istenre kell bízni, és nekem az örökkévalóság útján kell járnom. Dávid bizonyára beszélne arról, hogy tudjátok, olyan nehéz helyzetben is kerültem, amikor, hát a gonoszság az nem csak úgy az országban történt, hanem a saját családomban történt. Elkezdene beszélni Dávid arról, hogy képzeljétek el, átéltem azt, hogy Ammon fiam megerőszakolta a saját húgát, a lányomat. A saját családomban olyan dolog történt, ami fölfoghatatlan, megemészthetetlen és megmagyarázhatatlan. Hogy a két gyerekem összeugrik, és a fiam megerőszakolja a lányomat. De a harag, a gyűlölet és mindenféle utálat helyett meg kell bocsájtanom, mert én az örökkévalóság útján akarok járni. Szóval Dávidnak ezeket a harcokat meg kellett harcolni. Amikor leírja azt, hogy én gyűlöltem és utáltam, és minden bajom volt emberekkel, azzal fejezi be, hogy de Uram, vizsgálj meg engem, tisztítsd meg a szívemet ezektől, mert én az örökkévalóság útján akarok járni. Volt egy ember, akit Simeinek hívtak, elég gonosz ember volt, képzeljétek el egy gonosz embert, ha megvan, akkor ő Simei. Ő volt az, aki egyrészt utálta Dávidot, tehát ő az előző rendszernek az embere volt, onnan hízlalta meg magát, és mikor a rendszerváltás következett, Dávid lett a király, akkor ő hát nem érezte túl jól magát, és ezért utálta Dávidot. És amikor Dávid menekült, mert Abszalom fia föllázadt, és menekült a városból, mindenféle fájdalmat átélve, akkor Simei odament hozzá, és kiabálta, hogy ilyen gonosz király vagy, olyan gonosz király vagy, te megérdemled ezt az egészet. És azért Dávid körül ott volt néhány harcos, és Dávid nem azt mondta, hogy menjetek már, üssétek már le, hanem azt mondja azoknak a katonáknak, akik azt mondják, hogy eltesszük lábalól a Simeit, azt mondja, hogy hagyjátok, hadd mondja. Ha az Isten megengedi neki, akkor biztos még erre is szükségem van. Amikor a legmélyebb ponton van, és jön ez a gonosz ember, akkor nem elhallgattatja, hanem azt mondja, hogy biztos az Isten most meg akar alázni engem, és erre még szükség van. És engedi, hogy ez a gonosz ember ott kiabáljon. Miért? Mert azt mondja, hogy nem a harag és nem a bosszúállás, hanem a örökkévalóság útján akarom, hogy az Isten vezessen engem. Óriási a különbség. Vagyis Dávid összefoglalásképpen azt mondja, hogy tudjátok, meg kell tanulnom, hogy bizonyos dolgokat el kell engednem azért, hogy más dolgokat meg tudjak ragadni. Ha ott van a kezemben, a lelkemben, a szívemben, a gondolataimban a gyűlölet, a harag és sok minden, akkor ez annyira leköt engem, hogy egy rossz irányba befolyásol, és amíg ezt nem engedem el, addig az Istennek az áldásait nem tudom átélni. Szóval Dávid ebben a 139. Zsoltárban többek között azt mondja el, hogy legyél szabad és engedd el a gonoszságot, a haragot, a frusztrációt, tudjál megbocsájtani, mert ha ezt meg tudod tenni, akkor boldog leszel. És befejezésül még megkérdezném Dávidtól, hogy megkérdezhetnénk, hogy mi az, amit még szívesen elmondanál nekünk, hogy így a kősziklő gyülekezet tudjon épülni és növekedni, hogy mit mondanál el még nekünk, akkor a 139. Zsoltár alapján bizonyára beszélne arról, amit már említettem, hogy tudjátok, én a legkisebb gyerek voltam a családban. Amikor sorba kellett állni, akkor én mindig a sor végén voltam. Osztották a kaját, akkor én mindig utoljára kaptam, én voltam a legkisebb. amikor nem tudom, az apám pénzt osztott, akkor mindig én a végén jutottam az apámhoz, és lehet, hogy akkor már kevesebb volt, mint az elején. Amikor örökségről volt szó, vagy bármiről volt szó, akkor én mindig a legkisebb részbe számíthattam, mert én voltam a legkisebb. Amikor az apám elkezdett gondolkodni azon, hogy a jövő, meg nem tudom, akkor a nagy és bölcs és okos bátyáim a sornak az elején voltak, és ott ők próbáltak mindent megtenni azért, hogy ők jó szerepeljenek, és minél több mindent megkapjanak. És ami maradt, a morzsa, az meg az enyém volt. Ugye így működik egy nagy család, nem? Ahol van 7 fiú testvér. Szóval egy ilyen nagy családban nőtt föl Dávid, és Dávid elmondaná azt, hogy igaz, hogy ez volt, és ha visszaemlékszem a gyerekkoromra, ez volt, de képzeljétek el, hogy Isten úgy döntött, hogy engem a sor végéről kiemel, és betesz a sor elejére. Engem a legkisebbet, a legszerencsétlenebbet, aki olyan naív voltam, és nem nagyon tudtam, hogy mikor mit kell csinálni, csak egyszerűen próbáltam az Istenre figyelni. És az Isten a sor végéről a sor elejére tett. Te hiszel abba, hogy meg tudja veled is Isten ezt csinálni? Hogyha az Isten úgy dönt, hogy most te jössz, akkor a sor végéről kiemel, és a sor elejére oda tesz téged Isten. Pedig Dávid többször bizonyságot tesz arról, és beszél arról a Bibliából, tudjuk, hogy ő nem tartotta nagyra magát. Ő azt mondta, hogy én tudom, hogy honnan indultam el. Én tudom, hogy a birkák mellől indultam el. Én voltam a legkisebb, engem küldtek ki a birkákat legeltetni, hogy ne zavarjam a nagyoknak, meg az okosoknak, meg a bölcseknek a dolgait. Tehát engem kivontak a forgalomból, kimentem a pusztába, ott voltam a bárányokkal, de megtanultam ott sok mindent. Az oroszlánt is legyőztem, megtanultam hangszeren játszani, sok mindent megtanultam, és közben azt vettem észre, hogy egyszer az Isten onnan kiemel engem, és betesz az első helyre. Az utolsóból első leszek. Mert az Isten ilyen Isten. És Dávidnak a bizonyságtételében ez benne volt. Hogy engem Isten áldottá és elsővé tett, annak ellenére, hogy nem indultam fizikálisan. Hiszel benne, hogy Isten veled ezt meg tudja tenni? Amikor eljön az ideje, eljön egy olyan korszak vagy időszak, körülötted, vagy az életedbe, vagy a családodba, vagy a munkahelyeden, vagy bárhol, hogy egyszer Isten úgy dönt, hogy most te jössz. És akkor Isten előre tesz, és azt mondja, hogy én most itt foglak megáldani téged. Pedig nem te vagy a legokosabb, legszebb, legügyesebb. Lehet, hogy sok ember van, aki annyira szeretne ott lenni, és tolakodnak is, és amíg ők tolakodnak, Isten betesz téged, és azt mondja, hogy te jössz. És én ott leszek veled, és hidd el. És Dávid ezt élt át, hogy ő lett a király, ő lett az első, pedig nem is volt ott fizikálisan, amikor sorba kellett állni, hogy kit kenjenek föl. Ugye ismerjétek ezt a történetet, hogy az Isten szól a prófétának, hogy menj el ez a családhoz, és ott az egyik gyerek lesz az utód, Saulnak az utódja. És Dávid a színen nincsen, hát nagyon messze van. El tudjátok képzelni a tesóknak a mérgelődését? Amikor a legidősebb odaállt, és azt mondja, biztos én vagyok az. Most én leszek a király. És akkor mondják, hogy bocs, nem te. Ja, akkor vissza. És akkor jön a második, meg a harmadik, meg a sokadik. És akkor végén, hát akkor nincs király. Hát, ja, de van még egy gyerek, az a legkisebb, az nem kezd a foglalkozni. Ő a birkáknál van. És akkor Isten azt mondja, hogy akkor hozzátok ide őt, és ő lesz a király. Lehet, hogy nem jó a marketingje, lehet, hogy nem jó helyen van, lehet, hogy sok minden nem támogatja őt, de az Isten úgy dönt, hogy az utolsóból elsővé teszi őt. És amikor ezt olvassa az ember Dávid bizonyságtételéből, akkor ez egy fantasztikus bizonyságtétel, és lelkesít engem, és lelkesítsen téged is, hogy az Isten nem azt nézi, hogy neked milyen társadalmi megbecsülésed van, meg nem tudom, meg honnan jutottál, meg mit küzdöttél, meg nem tudom, mennyi pénzed van, meg milyen végzettséged van. Ezen túl az Istennek a tervei azok többek, mint mindezek. Persze ezeket is Isten felhasználja, meg eszközként rendben van. És senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy legyél okos, ügyes, szép, és nem tudom, ambiciózus, persze az rendben van. De ne felejtsd el azt, hogy az Isten az, aki elsővé teszi az embert. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed a szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Ez a gondod van minden utamra. Bárhol is jártam, bármit is csináltam, az Istennek a gondoskodó szeretete ott volt velem. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Volt, amikor nem elmondaná Dávid, hogy volt, amikor nem is tudtam imádkozni, és tudtam, hogy mit mondjak. És egyszer csak az Isten segített nekem, és az Isten gondolatai jöttek, és azt tudtam kimondani. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, és nem tudom fölfogni. Vagyis Dávid valami olyan dologgal zárja ezt a bizonyságtételét, és azt mondja, hogy az Isten keze mindig velem volt. Néha azt éreztem, hogy az Isten áldó keze velem van, hogy rajtam van az Isten áldó keze, és annyira jól mennek a dolgok. Amikor meg elfordultam az Istentől, és bűnöket követtem el, az Isten keze akkor is rajtam volt, csak akkor rám nehezedett az Isten keze, és akkor mentem össze. De mindezt azért tette az Isten, hogy utána föl tudjon emelni, és meg tudjon gyógyítani, vagy meg tudjak térni hozzá. Az Isten keze az mindig ott volt rajtam, mindig ott volt velem. Szóval valami olyasmit tudna mondani Dávid, hogy tudjátok, olyan, hogy Isten háta mögötti hely, vagy Isten háta mögötti ember, vagy Isten háta mögötti helyzet nincs. Mert az Isten mindenütt jelen van. Mindig ott volt. Mindig gondoskodott rólam, mindig szólt, vezetett, vagy mindig figyelmeztetett, hogy álljunk meg, ez nem jó. Valami újat kellene, valami más kellene. És Dávid a 139. Zsoltárban egy ilyen személyes dolgot mond el. Az Isten velem volt, a születés vagy a fogantatásomtól kezdve egészen az életemnek a legvégéig. Nem volt olyan másodperc, hogy az Isten elfordult volna tőlem. És érdemes az Istenben bízni. Vagyis a 139. Zsoltár az kicsit ilyen bizalombomba. Valaki elkezdi olvasni, és az Istenbe vetett hit és a bizalom elkezd növekedni. Úgy érdemes az Istenben bízni. Hogy érdemes az Istenre rábízni az embernek az egész életét, mert ez az Isten az, aki gondoskodik és vezet és segít bennünket. Dávid valami olyasmit is megfogalmazhatott volna, hogy mivel Isten azt mondja, meg azt tapasztalta, hogy az Isten mindent tud róla. Az Isten kijelentett neki dolgokat, nagy dolgokat is. Az Isten mindent tud rólam. Nincsenek titkok az életemben. És hát tudjátok, ha valakiről azt mondjuk, hogy mindent tud rólunk, az vagy a barátunk, vagy az ellenségünk. A barátunk azért, mert megbízunk benne, és elmondunk neki sok mindent. Az ellenség meg azért tud rólunk mindent, mert figyel állandóan bennünket, mert le akar győzni. És ha valaki azt mondja, hogy mindent tud rólad, akkor az vagy a barátod, vagy az ellenséged. És amikor Isten megtapasztalása alapján azt mondja Dávid, hogy az Isten mindent tud rólam, akkor tulajdonképpen Dávid azt is mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy az Isten ne az ellenségem legyen. Én odaszántam neki az életemet, nem akarom, hogy az Isten az ellenségem legyen. Akarom, hogy az Isten a barátjának tekintsen. Akarok olyan életet élni, és ezt próbáltam egész életembe, hogy az Istennel együtt járni. Mert az Isten úgyis mindent tud rólam. És ez a kapcsolat legyen áldott, és legyen eredményes. Dávid valami ilyesmit mondaná el, hogyha itt lett volna velünk, és mindezt megkérdeztük volna tőle. De hogyha elkezdjük olvasni a Dávid történeteit a Bibliában, akkor ezek meg tudnak elevenedni. Hogy ezeket tényleg ő átélte. Vagyis összefoglalásképpen Dávid azt üzeni nekünk, hogy a Szentlélek a 139. Zsoltáron keresztül, hogy tudod, nem véletlenül születtél erre a világra. Az Istennek a terve volt az, hogy te itt legyél. Pont. Nem kell tovább gondolkodni, úgyse érted meg, ezt csak föl kell hittel szabadítani, hogy de jó, hogy az Isten akarta, hogy megszülessek. Azt is mondaná Dávid, hogy tudom, hogy az Isten velem van, vagy veled van, mindig jóban és rosszban is. Bármilyen életkörülmények vannak, az Isten ott van veled, és veled is lesz, és néha rád nehezedik a keze, néha meg az áldó keze fölemel, de az Isten keze veled van, és ezt ne felejtsd el. És a harmadik dolog, amit Dávid mond, hogy tudod, Istennél lehet panaszkodni, lehet kiakadni, de az Isten az, aki meg tud tisztítani, és új lehetőséget tud adni neked. És az utolsó, hogy tudod, vagy ne felejtsd el, hogy az Isten elsővé tud téged tenni, és nem utolsóvá. És ha ezeket tudjuk, sőt, ezeket hisszük, hogy az Isten ilyen, akkor boldogok leszünk. Akkor áldottak leszünk, mert az az Isten, aki Dávid királyt vezette, aki ott volt vele a fogantatás pillanatában, és figyelte a formálódó csontokat, és vezette egész életén keresztül, az az Isten ugyanazt teszi veled is, meg velem is. Ugyanezt történik. más élethelyzet, egy más évszázad, meg egy más korszak, de ugyanaz az Isten, ugyanaz a munka, ugyanaz a gondoskodás veled és velem. Hiszel ebben, hogy ez így van? Hadd kérjem azt, hogy imádkozzunk most, kérjük meg Istent, hogy ahogy Dávidról gondoskodott, engedjük meg, hogy a mi életünkbe is tegye meg ugyanezt. Urunk, olyan jó ezt a 139. Zsoltárt olvasni, átélni, megtapasztalni, hogy te milyen fantasztikus Isten vagy. Köszönöm, Uram, hogy rám is igaz, és valamennyünkre igaz minden ígéreted, ami itt elhangzik. Uram, kérünk téged, hogy segíts bennünket, szabadíts meg bennünket minden olyan dologtól, ami eltérítene tőled, ami elválasztana tőled. És ha van olyan bűn az életünkben, kérünk, hogy bocsáss meg azt nekünk. Ha van olyan ember, akit föl tudsz használni arra, hogy az életünk az tisztább és jobb legyen, mint ahogy Dávidnál is megtetted ezt, kérjük, hogy küld azokat az embereket. Szeretnénk hozzád ragaszkodni, a te utadon járni, és amikor mi is majd az életünk végén leülünk és értékelünk, vagy valaki megkérdezi tőlünk, hogy milyen volt az élet, akkor segíts nekünk, Urunk, hogy minél több olyan dolgot tudjunk elmondani, hogy megtapasztaltunk téged. Mert te jó vagy és hűséges Isten. Urunk, kérünk téged, hogy Krisztusban, aki megáldottál bennünket, és a menny minden áldását nekünk adtad, kérünk, hogy a következő napokban segíts bennünket, hogy akár örömteli jó dolgok jönnek, vagy akár küzdelmes napok következnek, számítsunk rád, Urunk, és akarunk rád számítani, hogy legyél velünk, vezess bennünket, irányíts bennünket. Valamennyünknek az életében legyél ott a következő napokban is. A te áldó, védő vagy őrző kezed legyen velünk. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen.
Hálások lehetünk, hogy mi új szövetségi hívők Jézuson keresztül nézhetjük már az ószövetségi történeteket, ezt a Zsoltárt is. És tudjátok, Jézus vált elhagyottá Istentől azért, hogy mi ezt sose éljük át, akik benne bízunk. Az idézet 22. Zsoltár is megjelenik Jézus ajkán a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Azért, hogy téged és engem sose kelljen. Nagy hála ezért.